Mindannyian várjuk a háború végét, de azt is tudjuk, hogy valószínűleg át fogja rajzolni Európa agrártérképét. Mit tehetnek a jelenlegi helyzetben a magyarországi szántóföldi növénytermesztők, hiszen tudni lehet, hogy viszonylag kevés az esélyük arra, hogy mennyiségileg keljenek versenyre az ukrán gabonával. Ezzel kapcsolatban vázolt számunkra egy nagyon érdekes elképzelést Hollósi Dávid, az MBH Bank agrárágazatának a vezetője, aki egy egészen újszerű megközelítésben mutatta meg nekünk a lehetséges kimenetét ennek a problémának. Szeretettel köszöntöm az MMG Direct nézőit, és a vendégünket is, Hollósi Dávidot, aki az MBH Agrár üzletágának az igazgatója. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem.
És az első kérdésem az lenne, hogy nem olyan régen fejeződött be egy nagyon hosszú folyamat a banknál, ugye ez az integráció, hogy három bankból lett egy, és most úgy hallottam, hogy még egy fog csatlakozni, a Duna Bank egy ilyen kisebb. És ugye május 1-től már integráltan működnek MBH bankként. Ez mondjuk az egyértelmű, hogy a tulajdonosoknak miért jó, hogyha egy ilyen nagyobb banki egység van, de miért jó az ügyfeleknek, főként az agrár ügyfeleknek?
Túl vagyunk egy jogi fúzión, ugye, ahogy ön is mondta, három banknak a fúzióján. Ugye először a Budapest Bank olvad be az MKB bankba, majd pedig a Takarékbank az MKB Bankban. Az MKB Bank lett a befogadó, ugye nyílt részvénytársaság formája miatt alapvetően a három bank tekintetében. Hát ez egy hosszú és kemény folyamat volt. Most abban a fázisban vagyunk, hogy igyekszünk megmutatni magunkat az országnak. Az új brandet bevezettük, az MBH Bank brandet. Egész országban láthatóak vagyunk, és ugye nekem különösen fontos az agrárüzletek tekintetében, hogy tudtuk folytatni azt a tradíciót, amit elkezdtünk a Takarékbankban 5 évvel ezelőtt. Mi ott agrárüzletágat hoztunk létre, ugye láttuk azt, hogy a takarékszövetkezetekben mennyi agrárügyfél van. Voltak olyan térségek az Alföldön, például a hitelállomány felét agrárügyfelek adták. És tudtuk ezt folytatni, megbízást kaptunk arra, hogy építsünk föl immár egy agrár- és élelmiszeripari üzletágat, amit én alapvetően termékpálya alapú üzletágnak szoktam apostrofálni. Tehát az agrobizniszt is ideértve egészen a szántóföld és az állattenyésztési termelés kiszolgáló ágazatain keresztül egészen szinte a kiskereskedelemig foglalkozunk a termékpályával. És gyakorlatilag meg tudtuk tartani azt az előnyünket, hogy az önálló üzletág agrárcentrumokat működtet Magyarország teljes területén. Körülbelül 40 agrárcentrum az, amit végső célként kitűztünk. Ez azt jelenti az ügyfelek számára, hogy olyan kollégákhoz tudnak fordulni agrárfinanszírozási kérdésekben, akik a nap 24 órájában, mondhatom, az agráriumban élnek és abban dolgoznak. Nyilván bankos emberekről van szó, akik nyitottak az agrárium tekintetében, és azért kb. 200 kollega az, aki foglalkozik ezzel az iparággal. Mondhatom, hogy a bankszektorban egy egyedülálló modellt üzemeltetünk. Mi szeretnénk Magyarország agrár- és élelmiszeripari bankja lenni megkérdőjelezhetetlenül. A számaink, a piaci adataink, részesedéseink már ezt mutatják. Azt számoljuk, hogy elsők vagyunk ezen a piacon. És ami nagyon fontos, hogy a legkisebb őstermelőtől, egyéni vállalkozótól egészen a legnagyobb agrárintegrációkig, élelmiszeripari feldolgozó kereskedő vállalatokig kiszolgáljuk az ügyfélkör. Nyilván más termékekkel, más eszközökkel, más módon, a hozzájuk leginkább illeszkedő módon, de egy egész termékpályát így egyben és kivétel nélkül ellátjuk banki szolgáltatásokkal.
Tehát itt a hozzáértés a legnagyobb plusz, amit a ti pénzügyi intézetetek tud nyújtani a szakmának. De te idén egy más szakmai funkciót is betöltesz a bankszövetségnél, te vagy az Agrár Munkabizottságnak a vezetője, 3 évig, ha jól tudom. Ezen a téren milyen terveket, célkitűzéseket fogalmaztál meg, mert ugye egy nagyobb szinten is tudod képviselni is akár az agrárium érdekeit.
Igen, hát még kellően fiatalnak érzem magam ahhoz, hogy forradalmi változásokat hozzak az agrárfinanszírozásban. Azt kell tudni, hogy én pontosan 20 évvel ezelőtt a Kaposvár Egyetemen gazdasági agrármérnökként végeztem, és a diploma dolgozatomat a bankok agrárfinanszírozásából írtam, hogy hol tart akkor. Eltelt 20 év, nagyon sokat léptünk ebben előre. Azt látjuk, hogy a bankok egy része specializálódott az agráriumra. Ez szerintem Magyarországon körülbelül négy bankot sorolhatunk ide. Ez a négy bank adja maga a magyar agrárfinanszírozás 90%-át volumenben. Tehát egy koncentrált ágazatról van szó. És megmérettettem, és megkaptam a bizalmat a bankok képviselőitől, hogy képviseljem az érdeküket. Itt alapvetően magamban kettő irányt fogalmaztam meg, és mind a kettő egyaránt fontos. Az első az, hogy a magyar agrárium érdekeit a banki finanszírozásban képviselni, és olyan változásokat eszközölni, olyan indítványokat behozni, ami rugalmasabbá, könnyebbé teszi a forrásokhoz való hozzáférést, és a mezőgazdaság és az élelmiszeripar egyenrangú partner a gazdaság egyéb más szereplőivel összevetve. Én ebben látok hiányosságot. Ugye a vidéket gyakran elfelejtjük a nagyvárosokból, pedig valójában Magyarország egy agrár és élelmiszeripari ország, egy nagyon fontos ágazatról beszélünk. A másik fő feladatom, én azt gondolom, hogy az ügyfelek felé a banki gondolkodást jobban közvetíteni. Pályafutásom alatt nagyon sok olyan ügyféltárgyalásom volt, nagyon sok olyan ügyünk volt, ahol azt láttam, hogy az ügyfél nem felkészült a banki gondolkodásból. Tehát úgy érkezik a bankba, hogy jövök az igényemmel, gyakorlatilag egy csőlátással érkezem, és ehhez én pénzt akarok kapni. De a bank az nem arra való, hogy minden olyan ügyféligényt meg tudjon oldani, ami az ügyfelekben felmerül. A banknak van egy eszköztára, amit alapvetően az MNB és a hitelintézeti törvény szabályoz, ami abba belefér, illetve a banki kockázati étvágyba, finanszírozási oldalon azt tudjuk megtenni. Ebben nem fog minden beleférni. Tehát próbálni kell az ügyfeleknek is idomulni ehhez a kérdéskörhöz, és azt gondolom, hogy a bankszektornak is kell tenni egy lépést az ügyfelek felé, és akkor sokkal sikeresebbek tudunk lenni, sokkal több pénzt tudunk kihelyezni az ágazatba, és nyilván ez elősegíti az ágazatnak a fejlődését.
Akkor most meg kell kérdeznem azt, amire egyből minden gazdag nyilván kíváncsi, hogy mikor lesz akkor olcsó hitel végre.
Ugye vannak MNB prognózisok, vannak támogatott termékek, van az inflációs elvárás, van a valóság itt körülöttünk. Én a saját véleményemet tudom elmondani ebben, hogy az MNB úgy látjuk, hogy elindult azon az úton, hogy elkezdi az alapkamatot szépen lassan vágni, csökkenteni. Ez egy nagyon fontos irány. Ennek a kifutása a kérdéses. Az én várakozásom az, hogy ebben az évben már nem érjük el azt a színvonalat, ami egy rugalmas finanszírozásra ad lehetőséget. Ezt, hogy valamikor 2024 folyamán tudjuk elérni. Nyilván vannak ennél ambiciózusabb várakozások is, de a realitása szerintem az, hogy egyszámjegyű finanszírozást, vagy alapkamatot inkább azt mondanám, az valamikor jövő évben tudjuk elérni. Azért van egy ilyen ökölszabály, legutóbb kérdezték tőlem, hogy mi az a kamat színvonal, amin én azt mondom, hogy már rugalmasan lehet finanszírozni, és az ügyfelek ki is tudják termelni. Én azt mondtam, hogy a banki marzsokkal együtt legyen ez egy számjegyű. Tehát 8-9%, az már azt gondolom, hogy egy olyan lélektani határ is, aminél már meg lehet tenni egy rugalmasabb finanszírozási programot vagy ciklust. De azt is látni kell, hogy az infláció leszorítása az mindenek felett van, és azt gondolom, ez egy helyes irány is. Ebben szintén ugye egy számjegyű a prognózis és a kormányzat célja, és úgy látom, hogy mindent meg is fognak tenni ennek érdekében. Hát elemi érdekünk, hogy ez megvalósuljon. És még valamit a támogatott termékek tekintetében. Azért nem menjünk alá mellett, hogy én azt láttam, hogy a kormányzatnak a kis és középvállalati szektornak a működésének a fenntartása az mindenek felett volt az elmúlt években, ugye a koronavírus járvány és a háborús időszakot követően is, és az inflációs ciklust követően vagy abban is. Ezért az agrár Széchenyi programok, mint a mezőgazdaság egyik legfontosabb finanszírozási eszköze, az egy olyan program, ami folyamatosan fut és megy tovább. Például a bankszövetségben azért küzdünk, hogy az aszálykáros program meghosszabbításra kerüljön, illetve azért küzdünk, hogy második fél évre a kormányzat jöjjön ki egy olyan agrár Széchenyi programmal, ami egy elfogadható kamatszínvonalat jelent a kamattámogatással együtt. És hát a nagyobb vállalkozásoknak, a Baross Gábor program és az Exim banknak a termékei, amiről szintén az a hír járja, hogy lesznek újabb források a második fél évben, azok elérhetőek, és ezek az agrárium és főleg az élelmiszer számára is egy jó forgóeszköz és beruházási forrással szolgálnak.
Azokról az intézkedésekről, ugye, amik az infláció ellen próbáltak hatni az elmúlt időszakban, mi a véleményed, hogy mennyire sikeresek vagy eredményesek hosszú távon, mint az exportkorlátozás, az ásapka, akkor most ez a kötelező akciózás, ez tud-e működni?
Itt ugye több dologról beszélünk, azt azért látni kell, hogy minden intézkedésnek a sikerét a maga a valóság és annak a kimenetele dönti el. Azt a kormányzat is elmondta, hogy ezek kvázi unortodox intézkedések, ezek piaci beavatkozások, amiről általánosan egy normális gazdasági helyzetben az az egységes szakértői vélemény, hogy ezekre nincs szükség. A kormányzat ezeket bevállalta. Én azt láttam, hogy a pánik ellenére, ami a piacokat jellemezte, hogy mi fog történni, szépen lassan magunk mögött hagyjuk ezt az időszakot, és valójában nagyon sok előnye volt ezeknek az intézkedéseknek, még akkor is, ami belülről, banki oldalról, ugye minket például egy extra profitadó, vagy egy profitadó is érint ebben a tekintetben, ahol nagyon-nagyon sok pénzt fizetünk be az államkasszába azért, hogy a gazdaság működése fennmaradjon. Ezek nyilvánvalóan most már a kormányzat fejében is azt a dátum keresését jelenti, amikor ezeket ki lehet vezetni, és ezektől meg lehet válni, és vissza tudunk térni egy olyan normális piacgazdasági működésre, amit alapvetően a piacok szabályoznak, nem pedig a kormányzat ilyen beavatkozásokkal. Szerintem ezek a szituációk erőteljesen rávilágítottak egyébként arra, hogy a magyar gazdaság, és akkor beszélünk a mezőgazdaságról, hiszen ezért vagyunk itt, mennyire sérülékeny. Ebben az időszakban kezdtük el elmondani azt, hogy a magyar mezőgazdaság 70%-ban a fosszilis energiáktól függ. A földgáztól és a kőolajtól. A magyar mezőgazdaság input szükségletének a 90%-a az importból származik. Gondolok itt a vetőmagokra, mezőgazdasági gépekre, műtrágyára, és még sorolhatnám eszközökre, az állattartó telepekhez, a szállítmányozás eszközeire. Tehát hihetetlenül sérülékeny a mezőgazdasági termékpályánk, a termékpálya elejétől, amikor beszerezzük azokat az alapanyagokat, amire szüksége van a termeléshez, a termelőnek. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban azon kéne gondolkodni, hogy ezen hogyan tudunk változtatni. Mert pont ezek az intézkedések, amiről beszéltünk, ezek részben azért is születtek meg, és kellett, hogy megszülessenek, mert a magyar mezőgazdaság nem volt ellenálló ebben az időszakban. Tehát volt egy olyan pillanat, amikor azt gondoltuk, hogy nem lesz elég élelmiszer Magyarországon, ugye a koronavírus járvány alatt. Aztán persze a termelők rácáfoltak erre, mert amíg a városi emberek megijedtek és egymástól távol tartottuk magunkat, ők ugyanúgy felültek a gépre, kimentek az állattartó telepre, és folytatták a termelést, mert ez egy ilyen ágazat, ezért szeretjük, én is ezért szeretem, mert ebben a tekintetben egy nagyon mondhatni egy ellenálló és egy hardcore ágazatnak tekinthető a nemzetgazdaságban, de én azt szeretném, hogy a következő krízis, mert fognak jönni krízisek, ez az élet vele járója, ne kelljen a kormányzatnak ilyen piac moderáló vagy piac beavatkozó intézkedéseket hozni, hanem legyünk annyira ellenállóak, hogy ezeket ennélkül túl tudjuk élni. És ugye most a legfontosabb téma, még ha ennyit megenged ebben a tekintetben, a gabona kérdés, az ukrán gabona kérdés, ami szintén hatalmas viharokat és hullámokat vet. Pedig én már az egyetemen úgy tanultam, hogy ha egyszer Ukrajna idehozza a termését, akkor gond lesz. Mert annyival nagyobb, olyan komparatív előnyei vannak, és világpiacon működünk, világpiacon játszunk, nem tudunk bezárkózni, nem szeretnénk Észak-Korea lenni, azt gondolom, senki se szeretné ezt. Én azt mondom, hogy legyünk hatékonyak és versenyképesek, és találjunk meg az utunkat, hogy hogyan tudunk ezzel versenyezni. Én azt gondolom, mennyiségben biztos, hogy nem. Hiszen kis ország vagyunk, nekünk a minőségben kell tudni versenyezni.
És erre van esély? Tehát, hogy mondjuk, mert ugye mondják, vannak olyan várakozások, hogyha egyszer végre vége lesz a háborúnak, akkor Ukrajna az integrálódni fog Európába, és hogy akkor nagyon el kell nekünk gondolkozni, hogy aki szántóföldi növénytermesztő, az mit fog utána csinálni.
Én azt látom, hogy találgatunk. Nem tudjuk, hogy a háborúnak mikor lesz vége, milyen kimenetele lesz, de az látszik, hogy az ukrán termőföldek minősége, mennyisége, az mindenkinek fontos, hogy ott mi fog történni. Én azt is látom, és jó pár ügyféllel tartunk ilyen szakértői beszélgetést, hogy kezd alakulni Kelet-Európában egy ilyen lengyel, ukrán, román tengely, mezőgazdasági tengely, amihez jó lenne, én azt gondolom, csatlakozni valamilyen szempontból a mezőgazdaságunkkal. Egy nagyobbhoz, egy Kárpát-medencével kibővített nagyobbhoz tartozni, mert az önmagában egy ellenállóságot biztosít. És ezt mindezt az is alátámasztja, hogy Nyugat-Európából az állattenyésztést, én úgy látom, hogy kezd kiszorulni. A fogyasztás is csökken, a húsfogyasztás és az állati fehérje, tehát a tejtermékek fogyasztása, de nem olyan mértékben, mint az előállítás. Én azt látom, és lehet, hogy forradalmi, amit most mondok, de a következő 5-10 év az lehet, hogy a magyar állattenyésztésnek az időszaka lesz. Jó lenne most már ennyi viszontagság után, hogyha ez így lenne, és igazam lenne, de vannak itt lehetőségeink és esélyeink, és lehetünk mi Európa éléskamrája valójában, de egyedül nem fog menni. A magyar mezőgazdaság 2,7%-a van a szántóföldeknek Európában, Magyarországon. Az élelmiszergazdaságunk 2%-a mindösszesen az európai élelmiszergazdaságnak. De ha egy nagyobb tengelyhez csatlakozunk, és nem csak alapanyag előállítók leszünk, hanem képesek leszünk a termékpályába becsatlakozni, és az élelmiszeripart is fejleszteni, akkor igen, jó esélyünk van arra, de ez koncentrációval fog járni. Tehát ne legyen illúziónk, az életképesség határa, az üzemméretek azok fel fognak tolódni a következő időszakban.
Ezt az együttműködést, amit említettél, most bocsánat, de váltakozunk, de hogy maradjunk a tegeződésnél, rendben. Mert szerintem egyszerűbb lesz mind a kettőnknek. Ezt még nem hallottam. Tehát, hogy lengyel, román, és még ki lenne benne? Lengyel, ukrán. Román, ukrán? Ja, persze, igen. És hogy ehhez mi hogyan tudnánk csatlakozni? Tehát milyen szereposztásban?
Meg kell nézni mindig a komparatív előnyöket. Ugye ez egy nagyon régi közgazdasági fogalom, ugye az azt jelenti, hogy a legkisebb erőfeszítéssel adott területen komoly eredményeket tudok elérni. Ugye a komparatív előny nálunk mindenképpen én azt látom, hogy a szántóföld, még akkor is, hogyha nincs olyan nagy mértékben. De például a napraforgóból Európában a legtöbbet állítjuk elő, a kukoricában is, még az asszály ellenére is, azért az elmúlt 20 év az bizonyítja, hogy egy erős szereplők vagyunk, és azokat az ágazatokat kell fejlesztenünk, én azt látom, ahol be tudunk integrálódni valami olyan komparatív előnyel ebben ezekben a termékpályákban, ami másnak esetleg nincs meg.
Na de azért... tudsz erre mondani példát? Mert hogy Ukrajnában azért sokkal több gabonaterem, sokkal több kukorica, gondolom én, sokkal több napraforgó is.
Magyarország területi adottságánál fogva és kulturális hagyományainál fogva gyorsabban és hamarabb be tudja fogadni szerintem a nyugat-európai gondolkodást. Bár ebben a lengyelek az elmúlt 10 évben azért teljesen előre léptek hozzánk képest, de még mindig azt gondolom, hogy egy olyan kulturális és gazdasági központ lehetünk ebben a tekintetben, ami lehetővé teszi azt, hogy egy olyan felső szegmensnek állítsunk elő élelmiszert, amire Ukrajna és Lengyelország nem feltétlenül adott, vagy nem feltétlenül nyitott. Tehát nekünk nem a commodity, nagy mennyiségű, tőzsdei alapélelmiszerekkel kellene szerintem foglalkozni, mert azok annyival nagyobbak nálunk, és ezt ők el fogják végezni. Viszont képesek lehetünk egy olyan magas hozzáadott értékű élelmiszer termékkört előállítani, hogy nagyon sok jó példa van, hát például a víziszárnyas ágazatunk, az egy kifejezetten jó ágazat lehetne, hogyha annak az exportpiacait folyamatosan biztosítani tudnánk, és van, aki tudja is egyébként, tehát vannak ott nagyon sikeres üzleti modellek, és kiszolgálni azokat a jövedelmi deciliseket, ugye mérjük a deciliseket, a 10 decilis van egy országban, milyen jövedelemmel rendelkezik, és a felső 3 decilis azért az komoly pénzeket és forrásokat áldoz arra, hogy minőségi, fenntartható, egészséges élelmiszereket vásároljon, és ezeket fogyasszon, és nekünk szerintem a területi adottságaink, és mondom a gazdasági kulturális beágyazottságunk miatt a Kárpát-medencében, ezekre kellene rámenni. A baromfi ágazatunk lehet egy jó példa, mert nagyon jól fejlődtünk az elmúlt 20 évben, hogy 7-8 integráció viszi a magyar baromfi ágazat döntő többségét, de azt kell látni, hogy még a magyar legnagyobbnak is a lengyel legkisebb négyszerese kibocsátásban. Pedig nagyon büszkék vagyunk erre a broiler csirke ágazatunkra. Tehát ott nagyon hatékonyan kell termelni. Ott gyakorlatilag le kell hajolni minden forintért, és ott az egy ipar.
Na de ez a jövő ezek szerint azért az összes ágazatból, hogy nagyon hatékonyan kell termelni, meg még ráadásul valami speciálisat, valami olyat, amit más nem kíván.
Tehát nem az összesbe. A, a tömegtermelésben ott igen. Uh-huh. Ott a költség, piacok, bevétel, gyakorlatilag az exportpiacok biztosítása, termelési hatékonyság, termelésbiztonság. De van egy olyan rész, lehetne akár a borágazat, vagy bármelyik élelmiszeripari termékpályában, a tejtermékekben is vannak különleges termékek, amikben kell tudni versenyezni. Ez az én véleményem, egyébként szoktunk iparági szakértőkkel ezen vitatkozni, gyakran, hogy mi az út, de én azt látom, hogy amellett, hogy meg tudjuk tartani azt a 3-4 nagyon versenyképes ágazatot, és szerintem a tejtermelés pont ilyen, mert nagyon koncentrált, a baromfi az pont ilyen, a broiler, talán még a pici esélyünk a pulykában is van, ugye az most már csak inkább egy szereplős, de a vízi szárnyas, én azt gondolom, hogy az a kacsa például Franciaországban nagyon jó pályát futott be. A liba már nem annyira, mert az nagyon nehéz hatékonyan tenyészteni. És ott nem beszéltünk az zöldség gyümölcs ágazatról. És én abban, megmondom őszintén, komparatív előnyt az üvegházi termesztésben látok. Azzal, hogy termálvízzel tudunk fűteni. És például mi az MBH-banknál nagyon nyitottak vagyunk az ilyen üvegházak finanszírozására. Nagyon jó piaca van, beilleszthető a termékköre, az egészséges és teljes éves étkezési rendben. Ugye most már nem csak szezonban esszük ezeket a termékeket, ugye a paradicsomról, paprikáról beszélünk, uborkáról, hanem szinte folyamatosan az asztalon van. És még mindig bőven exportot is tudunk termelni, mert megnyíltak azok a piacok, több termelővel, előállítóval beszéltem, a koronavírus alatt. Ha valaki nagy mennyiséget jó minőségben állandóan be tud szállítani, gyakorlatilag a német és a holland piacokra is be tudtunk jutni. Tehát én biztos, hogy ezzel nagyon sokat foglalkoznék, és ezt fejleszteném, mert ebben nekünk nagyon-nagyon komoly lehetőségünk van, pláne, hogy a klímaváltozás hatásait egy zárt előállításban ki lehet szűrni. És egy állandó kibocsátást tudok, ez banki oldalról is egy biztonság.
Ami piacilag nagy biztonság, hogy abszolút. Egy folyamatos mennyiséget tudunk. Mi az, ami még bankként, finanszírozóként, most említetted a hajtatott zöldségtermelést, mi az, mik azok az üzletágok vagy fejlesztési irányok, amire még azt mondod, hogy hát jó eséllyel és szívesen adtok?
Nem szeretnék megnevezni ebben a tekintetben, nem is szoktam sose egy-egy állattenyésztési vagy növénytermesztési ágazatot. Mindenhol vannak jó üzleti modellek. A jó üzleti modell alatt azt értem, ami fenntartható hosszú távon, és az adósságszolgálatot banki oldalról teljesíteni tudja. Nyilván ezeket mi elemzésekkel vizsgáljuk, és egyedi döntéseket hozunk, de az látszik, hogy aki a világ dolgaival és a fejlődéssel és a nyugatról, keletről jövő hatásokkal nincsen tisztában, fejét a homokba dugva próbál fejleszteni, és nem bankképesen, nem fogunk tudni finanszírozást adni. Én azt is el szeretném mondani, hogy a takarékszövetkezeti hagyományok miatt nagyon sokat tettünk a kistermelői körért az elmúlt 5 évben, ezt így éreztem. Utolsó bankként állunk helyt a legkisebb termelőknek, leginkább az Agrár Széchenyi finanszírozásában, illetve a támogatás előfinanszírozásában, illetve a gépleasingben. És ha erről a piacról kivonultunk volna, akkor ez a termelői kör valószínűleg bank nélkül maradt volna. Mert leginkább azt látom, hogy a két hazai bank az, aki ezzel a körrel aktívan foglalkozik, mivel még sokkal inkább a takarékszövetkezeti hagyományok miatt. És itt is rá kell arra ébredni, hogy muszáj növekedni és hatékonyabbnak lenni, mert az életképesség határa elkezd felfelé tolódni. Ugye pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy 200-300 hektárból egy család jól meg tud élni. Én azt látom, hogy ez duplázódni kezd.
Akkor is, ha állattenyésztők, gondolom.
Igen. Uh-huh. Igen. Hát sőt, az állattenyésztés, vannak adataink, az elmúlt 12-13 évben 40-45%-kal csökkent az állattenyésztők száma. Tehát ott teljesen egyértelmű, hogy aki ezzel foglalkozni akar, az komolyan veszi, de az egyre több istállót létesít, azokat egyre hatékonyabb eszközökkel látja el. És egy ilyen beszélgetés nem mehet el anélkül, szerintem, hogy a munkaerő problémákra ne hívnánk fel a figyelmet. Bármerre járok az országba, azt gondolom, ezt mindannyian te is látod, meg akár a bankszektort is tudnám példaként hozni, nehéz jó minőségű tulajdonosi szemlélettel bíró munkaerőt találni. Tehát olyan találunk, aki elsertepertél, aztán eltűnik, és nem a bankról beszélek, hanem nyilván a termelésről. De az lenne a cél, hogy kicsit magáénak érezve, akár rábízni önállóan egy telepet, vigye a dolgokat és dolgozzon. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát a másik, amit szoktam javasolni az ügyfeleknek, és kérdezted, hogy miben látjuk a fejlődést, a gépesítésben. Tehát valaki meg tudja szerezni ezt a forrásokat banki vagy leasing oldalról, és nem csak erőgépekre gondolok, hanem akár állattartó telepeken, az automata, az rágyalehúzó rendszerek, fejőrobotok, azok beüzemelése. De ezek olyan szakértelmet igényelnek már, meg olyan tesztidőszakot, mert hiába veszem ezt meg, ez adoptálni kell a saját telepemre, a működésre. Ez nagyon komoly elméleti és gyakorlati kihívást jelent. És még valamit említenék, az elmúlt 3 év azt gondolom rávilágított arra, hogy az energiafüggőségünk az elképesztő. Tehát a megújuló energiák, napelemmel való ellátás, akár termálvíz, akár más egyéb megoldások, amik nagyon hatékony, magas hatásfokkal működnek ma már, az ezekbe való befektetést, az banki oldal is egy támogatott irány, hiszen csökkenti az ügyfelünk működési kockázatát, és a jövedelem termelését pedig elősegíti, mert láttuk, mi történt itt. Még akkor is, hogyha most beleértünk egy olyan időszakban, amikor elfogadható energiára.
Persze, de nem dőlhetünk hátra, mert hát ez...
Nem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ezeket elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszi.